amikor simítunk valamit, tehát egy ilyen padlót vagy vakolatot készítünk, akkor hát bocsánat, hogy itt most ilyen kifejezéseket használok, de hát azt lószarral kell keverni, mert az a legfinomabb adalékanyag.
Hogy nézett ki a hagyományos magyar parasztház, és miért szaporodtak el a kádárkockák? Vannak-e még mesterek, akik ismerik a vályogvetés vagy a zsúbfedélkészítés titkait? Többet tud-e egy hagyományos vályogház, mint egy szupermodern technológiával létrehozott épület? Erről beszélgettünk Krizsán András építésszel, aki 2012-ben létrehozta a Nagyapám háza program sorozatot, amelynek keretében minden érdeklődő megtanulhatja az évszázados építési technikákat, mégpedig saját kézzel, első kézből. Én Nagy András vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata.
Első kérdésként mindjárt adja is magát, hogy mi az pontosan, hogy Nagyapám háza kezdeményezés? Mikor indult, miért kezdtétek el?
Nagyon sokan kérdezték tőlem már itt az elmúlt évek során, hogy ki az én nagyapám, mert hogy mindenki, vagy hát akik hallottak már erről a népi építészeti táborról, azok folyamatosan hallják, hogy nagyapám háza, hogy ki az én nagyapám, hogy ennyien építik az én nagyapámnak a házát. Egyébként büszkén mondhatom, hogy az egyik nagyapám huszár volt az első világháborúba, megjárta Isonzót. Én hosszú élete során nagyon szerettem őt, és nagyon sokat tanultam tőle. De igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy talán még én az a generáció vagyok, akik az előbb említett nagyapjuk révén még élőben látták azt a paraszti kultúrát, azt a falusi életmódot, azt a hagyományos természet közeli gazdálkodó formát, amit az én nagyszüleim, nagyapám, nagyanyám hát nap mint nap éltek és gazdálkodtak, és hát ott a földeken, meg hát a ház körül is tettek vele. Természetesen aztán én, mint első generációs értelmiségi, messze kerültem azért az életem során ettől a fajta életmódtól. Ez egyébként azt gondolom, hogy egy általános tendencia. Tehát ez a hagyományos, falusi, paraszti életmód, ez nagyon átalakult. Tulajdonképpen ez a falusi, hagyományos falusi kultúra, gazdálkodási mód, ez ma már az iparosított mezőgazdasággal teljesen átalakult. De ha csak nem nosztalgiából, de mégiscsak közel éreztem magamhoz ezt a fajta életmódot. Én építész lettem, és hát mi a legtermészetesebb, mint hogy ezt a hagyományos népi építészetet kezdtem el egy kicsit hobbiszerűen, kicsit ilyen nosztalgiából vizsgálni, tanulmányozni, és hát így jutottam el a népi örökségvédelem témájához. És hát akkor most, hogy pontot tegyek ennek a gondolatnak a végére, a Nagyapám háza az egy népi örökségvédelmi program, ahol a hagyományos népi épületeket, tájházakat, különböző gazdasági épületeket próbálunk a gyakorlatba megmenteni, tehát ez nem egy elméleti képzés, vagy nem csupán egy elméleti képzés, nem egy felmérő tábor, ahol ezeket dokumentáljuk, vagy felmérjük, hanem itt tényleg a napi gyakorlatban ismerkedhetnek meg mesterek által az érdeklődők, hogy hogyan is építették nagyszüleink, nagyapáink, nagyanyáink annak idején a saját kis falusi házaikat.
Tehát munkás kezekkel is tudtok segíteni, hogyha egy adott kivitelezésről van szó, és még sok minden mással is, gondolom, tároltok mindenféle eljárásokat, jó gyakorlatokat, akár pénzzel is tudtok segíteni, hogyha egy ilyen projekt van, nem tudom. Ez,
szerintem
ebből melyik igaz?
Sok mindennel tudunk, mindegyik egy kicsit igaz. Tehát alapvetően arról van szó, hogy most már tulajdonképpen egy pályázatot teszünk közzé minden év elején, ahol jelentkezni lehet különböző helyi védett, vagy az sem fontos, hogy védett, de mégis egy ilyen hagyományos szerkezetű, hagyományos építésű háznak a felújításával, és ezek közül a jelentkezők közül hát választjuk ki azokat, akiket hát egyrészt alkalmasnak tartunk, hogy egy ilyen egyhetes, kéthetes alkotótábor helyszíne legyen, illetve azokat a szerkezeteket, amiket ott nekünk helyre kell állítani, ezek alapján hát döntünk és választunk, hogy kikkel tudunk ilyenfajta együttműködés kapcsolatot kiépíteni. És ha megvannak ezek a kiválasztott helyszínek, akkor az is nagyon fontos, hogy azért legyen egy autentikus mesterember, aki a fiatalokat, az inasokat, ahogy mi hívjuk, tulajdonképpen hát terelgeti, és hát rengeteg gyakorlati dolgot megtanít ott a gyakorlatban, a helyszínen nekik, és hogyha ez is mind adva van, akkor a Magyar Építőművész Szövetségnek a támogatásával, illetve hát közvetett támogatásával, hiszen alapvetően ezt a Teleki László Alapítvány népi építészeti programja támogatja ezt a gyakorlati képzést, tudunk hát részben anyagi forrást biztosítani, illetve hát magát a körülményeket, magát az egész tábornak a lebonyolítását hát megfinanszírozni és segíteni.
Hallgatók, építészhallgatók vesznek részt ezeken a táborokon?
Építészhallgatók is, bölcsészhallgatók is, szociológusok, tehát nem kifejezetten szempont, hogy kvázi leendő szakemberek jöjjenek. Nyilván van egyfajta érdeklődés az építészhallgatók felől, de teljesen laikus, most ha ezt így szabad fogalmazni, emberek számára, fiatalok számára is abszolút nyitott ez a dolog. Az a lényeg, hogy még ha nincs is olyan 100%-os elköteleződés, de mégiscsak van egyfajta affinitás, érdeklődés, a népi építészeti kultúra, a hagyományos építési technológiák iránt. Ebbe a táborba általában egy olyan 20 fiatal szokott így részt venni, együtt lenni, és akkor ők így közösen hát valóságos munkát, építő munkát végeznek. Egyébként hát tényleg imádnivaló, ahogy gyúrják a sarat, tapasztanak, vályogot vetnek, paticsfalat simítanak. Ez egy egészen más világ, egy egészen más légkört jelent, amikor tényleg nyakig sárosan és nyakig izzadtan ott komoly munkát kell ilyenkor végezni. De én azt hiszem, hogy ezzel, hogy a fizikai munkának ezt a fajta örömét, becsületét és ezt a fajta alkotó légkört valaki megérzi, ez nagyon fontos mindenki számára.
Hogy néz ki az, hogy hagyományos népi építészet? Hogy lehet azt definiálni? Az alapanyagokban? Tehát mondjuk vályogvetésre kell gondolnunk, náttetőre kell gondolnunk, vagy ugyanúgy belefér a hagyományos alaprajz, vagy a klasszikus ilyen régi falubeli házak mintájára elkészült kőből épített ház?
Hát ha most egy kicsit ilyen szakmailag közelítünk ehhez, építészet történetileg közelítünk ehhez a témához, akkor hát nálamnál sokkal bölcsebb építészettörténészek úgy vezetik le a népi építészetnek a genealógiáját, tehát ezt a fajta szerves fejlődését, hogy az ősi időkben ugye gyakorlatilag minden népi építésnek minősült, hiszen miből épültek hajdanán a kunyhók vagy a hajlékok, hát mindig abból az alapanyagból, amit ott helyben találtak. Ástak egy gödröt fölé, meghajlított ágakból és különböző lombokból nagyon egyszerű hajlékot tudtak építeni, és a későbbiekben is ez a fajta helyben talált talált építőanyag, ez egy nagyon meghatározó, jelentős része a népi építészeti hagyományoknak. Van egy másik ilyenfajta sajátossága, hogy ezeket a házakat, ezeket igazándiból nem tervezte meg soha senki, tehát ezt kalákában építették, tehát ők maguk fogtak össze, a különböző családok, a falubeliek, és egymást segítve, én neked, te nekem épültek hát ezek a parasztházak. És ahogy az évszázadok során ez szépen fejlődött, és nem esedett tulajdonképpen ez a fajta kultúra, ezt a fajta összetettséget ezt mindig megtartotta, megőrizte. A helyben talált természetes építőanyagok nem műépítész által megálmodott formában, a helyi emberek, családok, kaláka építési módján. És aztán érdekes, hogy ez a 20. század elején ez kezdett fokozatosan átalakulni. Mi az, ami először, eltűnt ebből a dologból? Hát leginkább a helyben található építőanyag. Bár nyilván az alföldi területeken, mondjuk a vályogépítés akár napjainkban is mondhatni jellemző, vagy fennmaradt, de azért nyilván ahogy megjelent az iparosított építő alapanyagoknak a gyártása, tégla, cserép, a különböző gerendáknak a előregyártása, ezzel kezdett egy kicsit háttérben szorulni a természetes alapanyag, tehát a helyben felelhető anyag, illetve a másik ilyenfajta nagymértékű változás, hogy sokszor már igazi mestereket, vállalkozókat vontak be egy-egy ház építésébe. Ezt csak azért mondom érdekességképpen, mert Magyarországon nagyon elterjedt a világháború utáni időkben a kockaháznak az építési módja, ami sokak szerint még a hagyományos népi építészetnek az utolsó ilyen töredékében megmaradt fellelhető eleme, mert itt már ugyan nem a természetes építőanyag a domináns, itt sokszor mesteremberek, vállalkozókkal építették meg a házat, de még nem a építész által tervezett formában, hanem ezek ilyen általános köművesek által ismert 10x10-es alaprajz, tehát nem voltak ezeknek még olyan ismert vagy ismeretlen építész tervezői, hanem ezt még ugye a saját kultúrájuk, ízlésük, tapasztalatuk alapján építették. Na, visszatérve itt a népi építészet fogalomkörére, ma leginkább azt tapasztalhatjuk, hogy ez a természetes építőanyaghoz való visszatérés, ez kelti a legnagyobb érdeklődést ezek iránt, az épületek iránt. Tehát rájöttünk, hogy annak hihetetlen értéke van, hogy ugye mindannyian tudjuk, az ökológikus lábnyomnak a mértéke az nagyon nem mindegy, és hogyha azt egy helyben található építőanyaggal ki tudom váltani, és ez az építőanyag ráadásul egy természetes, természetben közvetlenül megtalálható anyag, akkor ez az ökológikus lábnyom, ez hihetetlen zsugorodik, és nagyon kicsire is visszaszorítható. És ez a fajta gondolkodás, ez a fajta szemléletmód irányítja most a legtöbb fiatalt ebbe az irányba, hogy ők ezt tudatosan, abszolút tudatosan fölvállalják, és igénylik azt a fajta tudást, ismeretet, gyakorlatot, képzést, amivel ismét vissza lehet térni ehhez a fajta népi építészeti vagy népi építési módhoz. És a nagyapám háza népi építési vagy hagyományos építési táboraink ezt a hiánypótló ismeretátadást tudják leginkább biztosítani.
Pont ezt akartam volna kérdezni, hogyha az ember most végigmegy egy tetszőleges magyar településen, leginkább faluhelyen, akkor az úgynevezett kádárkockák érik egymást. Ez nem tudom, egy kicsit meglep. Tél, amikor azt még... mondtad, hogy ez kicsit olyan népinek betudható építészet,
én
de
ezt...
hogy egy ilyen igazság szerint egy ilyen kicsit ilyen nézd, fáj a szemnek. Hogyha...
Hát igen, sok szempontból igaz, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy ez még annak a falusi, vidéki rétegnek, vagy az ott élő embereknek volt az elérhető, megvalósítható házforma, ami lehet, hogy 100 évvel ezelőtt egy hosszú nyeregtetős, zsúptetős házat jelentett, a háromosztatú magyar, vagy a kárpát-medencei parasztházat. Ez átalakult ilyen módon, de mégis volt benne valami fajta racionalitás, tehát hogy ugye amikor ezek az előregyártott, iparosított építőanyagok nagyon nehezen voltak hozzáférhetők, tehát takarékoskodni kellett tulajdonképpen az alapanyaggal. Már nem abból építkeztek, hogy helyben az agyagot kitermelték, és akkor abból egy döngölt falu házat, vagy nem tudom, hanem itt már cement, beton, tégla, gerenda, tehát itt ezek azért pénzbe kerültek nekik, és hát ugye ezt mindig az ember azért alaposan meggondolja, hogy mibe kerül egy ilyen komoly beruházás, de éppen ezért ezek nagyon racionálisak voltak, mert mi a legegyszerűbb, egy 10x10-es négyzet alapú alaptestet elkészíteni, erre ezt a nagyon takarékos kontúrú tömeget vagy szerkezetet megépíteni, és ebbe tulajdonképpen befért két szoba, a normális, bizonyos értelemben normális méretű konyha előszobával, és volt benne nekik fürdőszoba, kamra. Tehát azokat a, hogy mondjam, akkori igényeket, ezt nagyon kompakt módon tudta, és ettől ez egy nagyon racionális építési mód volt, és az ágyszerkezete meg hótegyszerű. Tehát egy ilyen sátortetős forma, az rövid szarufákból megépíthető, és hát ezek voltak a legolcsóbbak. Tehát a hosszú gerendák, szarufák, azok mindig drágábbak. Ehhez kellett a legrövidebb tető szerkezet, ágyszerkezet. Tehát egyfajta racionalitás, ami a józan paraszti észnek a gondolkodását jelenti, még valahol szerintem tetten érhető bennem.
De akkor ennek köszönhető az, hogy ezek annyira elharapóztak, ezek az épületek?
Igen. Tehát ehhez nem kellett, hogy mondjam, komoly gépesítés. Tehát itt ezt kézzel tudták beemelni a gerendákat, mert ezek a fesztávok, ezek olyan 4,5 méter körüliek voltak, tehát azzal a középfőfallal. A szarufák sem voltak olyan nagyon, ahogy említettem, hosszú méretek. A téglát az gyorsan ugye fölletett, a zsákos cementet helyben bekeverték. Tehát ez nem kellett egy olyan komoly iparosított technológia, tehát ezt még a családok maguk is kalánkába meg tudták építeni.
Hát plusz még gondolom akkoriban sikkes is volt, meg modernnek számított, és
igen,
az emberek
igen.
hajlamosak voltak akkor igen. elmenni inkább igen. az ósdi vertfalú ház helyett, akkor végre egy tégla házban tudok.
Szóval nagyon ne fetisizáljuk azért a kockaházat, jó? Tehát ezen azért egy kicsit, hogy mondjam, kritikusan viszonyuljunk ez a dologhoz, de még egyszer mondom, akár abból a szempontból is tekinthetjük egy népi építési módnak, hogy egy egységes, hát most ezt erős idézőjelben mondom nyilván a mai szemmel, de egy egységes falukép, egy utcakép alakult ki ezzel a tök egyforma típus tervel. Szemben ugye a későbbi 20. század végén megjelenő különböző tüzébarok, és hát hadd ne soroljam egyéb dolgokkal.
Uh-huh. Hát igen, az én nagyszüleim is még úgy éltek, hogy volt egy ugyanilyen kockaépület, volt benne egy tiszta szoba, amit soha életükben nem használtak.
De ez régen is így volt.
Régen is így volt.
Ez ilyen szempontból, hogy mondjam, részben hasonlított a hagyományos háromosztatú parasztházhoz, részben pedig teljesen eltért, mert van egy nagyon lényeges eltérő adottsága a kockaháznak a régi hagyományos háromosztatú parasztházzal szemben. A Kárpát-medencei népi épület alaptípusa az jellemzően földszintes udvarház szerkezet. Ez azt jelenti, hogy a kert, a ház előtti udvar a szerves része az épületnek. Tehát az én nagyszüleim, akik nem kockaházban laktak, azok még rendes parasztházban, ők a napjuk, hogy mondjam, túlnyomó részét azt kint az udvaron, a kertben vagy a földeken töltötték. Úgy kell elképzelni a ház előtti udvart, nyilván ott volt egy eperfa vagy egy diófa, mint manapság a nappalit, csak nincs mennyezete. Tehát ott főztek, ott éltek, ott tevékenykedtek, ott dolgoztak, és hát tulajdonképpen vagy aludni, illetve főzni mentek be, de sokszor főzni sem, mert a kis nyári konyha meg azért épült van. Meg a szintén a kertbe, mert hát még főzni sem mentek be nagyon. Nemhogy a tiszta szobába, ami hát mindig is egyfajta nem reprezentációs szerepet töltött be, hanem az otthont szimbolizálta. Tehát, hogy nekünk van egy otthonunk, ahol rend van, tisztaság, és ez a mi méltóságunkat, vagy a mi helyünket jelenti tulajdonképpen a világba. Ezért voltak tisztelettel a tiszta szoba iránt, ott gyűjtötték a családi erekjéket, ugye a nagy háborúban elesett fiúnak a fényképét, vagy a különböző szentképeket, vagy én nekem még a nagyszüleim tiszta szobájában emlékszem, hogy ilyen színes nyomatok voltak második Rákóczi Ferenc életéről, szóval nekik ez volt az a fajta élettér, amivel ők szimbolizálták a saját életüket és helyüket tulajdonképpen a világba. Azért érdemes pár mondatot ejteni magáról a háromosztatú parasztháznak a kialakulásáról, mert ugye, ha magunk elé képzelünk egy ilyen kis háromosztatú parasztházat, ez azért háromosztatú, mert ha bemegyünk, akkor ott először van egy kis pitvar, egy kis közlekedő. Ennek a kis pitvarnak a szembe velünk, a végébe van egy konyha, ami általában ez a 19. század második felétől egy szabad kéményes konyhát jelentett, tehát már volt kéménye, de a konyhai tűz, a tűzhely az ott szabadon égett, és az a füst ebbe a kis, hogy mondjam, kupolaszerűen lefedett konyhatérbe, egy ilyen nagy mászó kéményen keresztül közvetlenül szabadon tudott távozni. És ebből a kis pitvarból pedig nyílt a tiszta szoba előre az utca felé, és hát nyílt egy hálószoba, vagy hát ahol tulajdonképpen aludtak. Mindezt még egy tornáccal is sokszor megtoldották, aminek az eredeti, hát bizonyos hát építész történészek szerint az eredeti funkciója az volt, hogy akkoriban, amikor még nem volt ez a bizonyos szabad kémény, akkor a füst a konyhából hát tulajdonképpen az ajtón keresztül távozott, ezért hívják azokat a háztípusokat füstös konyhás parasztházaknak, és hát nyilván nem akarták, hogy a füst az oldalsó szobákba, az tiszta szobába is bemenjen, ezért mindig ki kellett jönni a ház, vagy ebből a füstös konyhából, és kívülről az udvar felől bemenni abba a hálószobába, ahol laktak. És hát persze ők se szerettek esőbe, meg nem tudom télen ilyen hóesésbe ott kint nagyon mászkálni, ezért elterjedt egy olyan tornác, amit ez elé építettek, és akkor legalább egy fedett téren keresztül tudták megközelíteni kívülről ezeket a hálóhelyiséget, vagy ezt a tiszta szobát, vagy ezt a másik helyiséget. Nem is volt ekkoriban két helyiség sokszor. És amikor ez a szabad kémény utána kezdett elterjedni, akkor is megmaradt ez a tornác elrendezés, mégpedig talán azért, mert egyrészt
rájöttek, hogy jó, amúgy is.
Így van, tetszett nekik, és rájöttek, hogy ez milyen jó. ugye ez egy fantasztikusan izgalmas eleme az épületnek. Ráadásul a mai, ahogy már az előbbi részben említettük, ezt az ökológikus, környezettudatos gondolkodás is. Hát gondoljunk bele, hogy a tornác az igazándiból mit tud? Amikor nyár van, és nagyon meredeken süt a nap, akkor ez a tornác leárnyékolja a mögötte lévő belső homlokzatot, és kellemesen hűti, vagy nem engedi átmelegedni azt a helyiséget, ami mögötte van. Télen, amikor viszont alacsony a napsütésnek a beesési szöge, akkor a tornác alatt be tud sütni a nap, és át tudja melegíteni a mögötte lévő homlokzatot. Hát ennél környezettudatosabb építészeti megoldást keresve se lehet találni, tehát ez egy hihetetlen praktikus dolog, és hát így, ahogy mondtad, tetszett is nekik. Hát kinn is vagyok, benn is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok, és hát elkezdték ezt is ügyelni, a helyi, lokális építészeti hagyományok szerint alakítani. Például én nagyon hát szeretem, és hát ugye ott nőttem föl a Balatonfelvidéken, ahol ezek a melvédes tornácok a jellemzőek, tehát ott mindig volt egy kőmelvéd, egy vakolt melvéd, és akkor abból boltozták a tornásznak a boltozatát, vagy pedig ilyen kis pilléreken kosárgörbe szerűen alakították ki a tornác nyílásait. Tehát egy nagyon szép építészeti kialakítás is tud lenni egy ilyen tornácos dolog. És megjegyzem, a mai kortárs építészet számára is tud példát mutatni. Nem feltétlen attól, hogy valaki ezt a vakolathímes népi építészeti formát követi, bár hogyha valakinek az a szimpatikus és közel áll hozzá, miért nem? De tulajdonképpen ezt meg lehet egy kicsit maibb formában is ki lehet alakítani, akkor is tudja ugyanezt a szerepet, be tudja tölteni, és ugyanúgy használható ez az átmeneti tér.
Amikor arról beszélünk, hogy rekonstruáljátok, vagy újraépítitek ezeket a házakat, akkor tényleg teljesen ugyanolyan technológiát használtok, vagy azért a bizonyos elemek már, nem tudom, itongtéglából épülnek, vagy ebből
nem,
abból?
Nem, szó sincs róla. Szó
és
sincs
a második kérdés az, hogy mennyire teljesítik ki, vagy mennyire felelnek meg azoknak a kívánalmaknak ezek a régi típusú technológiák, amelyekkel mondjuk a ma embere egy épület felé fordul.
Na hát akkor kezdjük a hagyományos technológiával, vagy a hagyományos természetes alapanyagokkal. Abszolút a hagyományos technológiát és alapanyagot használjuk. Amikor paticsfalat készítünk, akkor ugyanúgy szalmakeverékkel keverjük össze az agyagot, a sarat. Amikor simítunk valamit, tehát egy ilyen padlót vagy vakolatot készítünk, akkor hát bocsánat, hogy itt most ilyen kifejezéseket használok, de hát azt lószarral kell keverni, mert az a legfinomabb adalékanyag, ami ilyen apró, finom, szálas adalékanyaggá alakítható át. Még sokan ott válogatják is, hogy melyik kerekebb, melyik nem kerekebb, és ezt ott komoly építész hallgató hölgyek és urak ezt nagy élvezettel gyúrják össze, és hát ezt így kell csinálni. Tehát ez tapasztalat, hagyomány, és ebből újulnak meg tulajdonképpen ezek a régi parasztházak. A fiatalok amikor megtanulják, vagy például csináltunk ilyen régi boronafalas pince felújítást, akkor zsupfedéssel kellett ugye a tetőt héjalni, akkor azzal kezdődött, hogy mentek aratni. Kaszával azt a zsupszalmát, amit direkt ezért ültettek, mert ez a kifejezetten rozs, hosszú szárú rozs az, ami alkalmas, annak van egy ilyen nagyon jó erős szára, alapanyaga, És akkor ezzel kezdődött a történet, hogy akkor arató ünnepség volt, és akkor mentünk aratni, és akkor begyűjteni ugye a szalmát, akkor ezt ki kell fésülni, ilyen kis borona, tüskés, fésűs szerkezettel, akkor utána ezeket meg kell kötni, és aztán hát ebből tulajdonképpen több száz vagy több ezer kévét kell elkészíteni, és abból egy pici kis présháznak a héjalása aztán a végére elkészül.
Na de ebből a sok szükséges hozzávalóból egy csomó minden hiányzik. Tehát nem mindenütt van mondjuk ilyen erőszálú rozsa, amit le tudtok aratni, nem mindenütt van mesterember, mert hogy azzal együtt, hogy meghalt egy generáció, vagy több generáció, magukkal vitték a sírba ezeket az építészeti titkokat.
Hát... Én azt szoktam mondani, hogy ennek a nagyapám háza hagyományos mesterinas képzésnek legalább három eredménye, sikere, vagy jó hatása van. Nyilván az egyik első és legfontosabb, hogy ezzel a fizikai munkával a házak megújulnak. Tehát ténylegesen csodát lehet művelni sokszor egy-egy ilyen kéthetes tábor alkalmával. Ilyen volt, ilyen lett, és az ember el se hiszi, hogy egy gyönyörű, fehérre meszelt homlokzat, az még pár héttel ezelőtt egy ilyen düledező viskónak tűnt annak előtte. A másik nagyon fontos eredménye és sikere, hogy ezek a fiatalok, ezek kapnak valamit. Tehát nyilvánvaló az a fajta tudás, ismeret, de ezen kívül talán még fontosabb, hogy az a fajta gondolkodásmód, vagy az a fajta hozzáállás, az nagyon fontos, hogy érték ként tekintenek ezek után az ilyen épületekre. És hogyha életük során a későbbiekben egy ilyen ház kerül eléjük, vagy vesznek akár már tudatosan egy ilyen épületet, akkor ők már ezt magukénak érzik, és ők ezt már részben tudják, hogy kell átalakítani, felújítani, megújítani, mert itt azért nagyon egyszerű technológiákról van szó, tehát ezt annak idején is nagyapáink, nagyanyáink csinálták, tehát ezek elsajátíthatók és megtanulhatók, és egy-egy ilyen folyamatos karbantartással egy ilyen épület, egy vályokház hosszú-hosszú évtizedekig alkalmas az otthon teremtésre. És a harmadik dolog, ami ennek a Nagyapám háza programnak szerintem talán a legesleg fontosabb velejárója, hogy azok az idős mesterek, akik, hát valljuk meg őszintén, ma már tényleg nagyon-nagyon kevesen vannak. Kihaló, félben lévő szakmák, mesterségek, tudásról beszélünk, de azok az idős mesterek, azok, akik tanítanak fiatalokat egy-egy ilyen tábor alkalmával, azok valahogy büszkébbnek érzik magukat. Egy konkrét eset, Balatonszöllősön, vagy nem tudom már melyik táborba, volt egy idős mester, ember, és a tábor végén, amikor beszélgettünk néhány pohár bor után, mondja nekem, hogy mérnök úr, ide hallgasson, én professzornak képzeltem magamat itt az elmúlt két hétben. Feri bácsi, hát hogy, mi van? Hát mert egyetemistákat tanítottam. Szóval, érted, ez egy valami, ez újra becsületet ad ezeknek a mesterembereknek, vagy egyáltalán ezeknek a hagyományos technológiáknak, és én most már merem állítani, hogy ez alatt a 10 év alatt, amióta ez a Nagyapám háza mesterinas képzés él és működik, mi ez alatt a 10 év alatt már egy olyan generációt kineveltünk és kitanítottunk, akik ma már mesterként oktatják és fogadják ezeket a fiatalokat. Tehát 10 évvel ezelőtt ő még akkor egy végzős építészhallgató egyetemista volt, de ő úgy érezte, hogy ez az ő világa, ez az ő élete, és egy ilyen vállalkozást indított, népi épületeket, hagyományos épületeket újítanak föl, és ráadásul fogadnak ilyen inasokat, és már azok a hajdan volt fiatal inasok, ma már mesterként tudják ezt a tudást, ezt az ismeretet átadni. és ez nagyon fontos, hogy, hogy van egy új generáció, akik, akik ezt csinálják és magukénak érzik, mert ahogy említettem, a nagyapám háza mesterinas képzést azt a Teleki Alapítvány népi építészeti programja támogatja, ahol hát az elmúlt évek során hát több száz tájház, falusi parasztház, helyi védett épület újult meg komoly állami támogatás segítségével. Viszont sokszor tapasztaltuk azt, hogy, hogy nincsenek megfelelő szakemberek, akik ezt a hagyományos építési módot, a zsupfedést, a paticsfalazást, vagy a sarazást, szigetelést, padlásszigetelést el tudják végezni. Ezek hiányoznak. És most ezzel a nagyapám háza mesterinas képzéssel egy kicsit pótolni tudjuk, utána tudjuk nevelni, és kinevelni tulajdonképpen ezt a fajta mester ember állományt, vagy, vagy hát tényleg ezeket a, fiatal mestereket, akik, akik ezekben a felújításokban nagyon eredményesen és nagyon szakszerűen részt tudnak venni.
Forgattam egy csapattal, akik hagyományos nádfedeleket készítenek, és hát ők Hollandiába járnak dolgozni, ennek megfelelően, amikor itthon vállalnak egy projektet, igen, azt aranyáron teszik.
Hát,
ha egyáltalán van rá idejük.
Na de ez is mit jelent? Azt jelenti, hogy van rá igény, van rá kereslet, és hát ebből meg lehet élni. Tehát ez, ez nem egy rossz vállalkozás. Tehát én ezt csak mindenkinek ajánlani tudom, aki, aki szívesen dolgozik ilyen hagyományos technológiákkal. És ez külföldön is megvan. Én ugyan kevésbé látok rá ezekre a példákra és ezekre a párhuzamokra, de azt hallottam már, hogy Franciaországban ennek nagyon-nagyon erős hagyományai vannak. Tehát ott, ott különböző műemlék helyreállítások történnek, bár ott lehet, hogy, hogy esetleg nagyobb léptékbe, ahol, ahol kifejezetten a legősibb hagyományos technológiákat használják, tehát különböző kőfaragó táborok vannak, különböző kovács és fafaragó, fa megmunkáló táborok léteznek, és hát ez jó, hogy most már nálunk is tulajdonképpen ilyen formában, de ez kezd meghonosodni és kezd elindulni. Ez a fajta környezettudatos, hagyományos, természetes építési mód, most konkrétan a vályogról beszélek, ez nyilván a legkortársabb mai építészet számára is megfelelő eszköz, alapanyagot és építési technológiát tud jelenteni. Tehát megjelent ma már egy olyan, olyan mai építészeti irány, irányultság, ami megtartja ezt a természetes építési módot, de már a mai alaprajzi funkcionális igényekhez alkalmazza, és hát most nem azt mondom, hogy emeletes házat, de, de tényleg egy gyönyörű, szép, kortárs mai minőségű épületet is ebből az alapanyag ugyanúgy meg lehet építeni. Tehát ez már egy olyan kis ága-boga ennek a dolognak, nyilván mi nem ezzel foglalkozunk, mi az eredeti hagyományos építési technológiát adjuk tovább, de mondom, ez nagyon sok felé tud manapság hát aztán tovább virágozni és tovább fejlődni.
Ha az energiaosztályokat nézzük, egy újonnan megépült vályogépület van-e olyan energiabesorolási kategóriában, mint mondjuk egy hiper-szuper legmodernebb technológiákkal megépült, nem tudom.
Na, hát hogyha itt egy ilyen épület energetikai összehasonlítást akarunk így nagyon gyors talpaló módon áttekinteni, akkor érdemes pár dolgot alapvetően tisztázni. Az a hiper-szuper különböző high-tech technológiákkal megépült, teszem azt, passzív ház, ami úgymond nulla energia igényű, az szerintem marketing fogás, mert tulajdonképpen azt úgy kell elképzelni, mint egy zárt kapszula, ami ugye azáltal tud nulla energiájú lenni, hogy semmi energia nem távozhat abból a zárt rendszerből. Viszont emiatt, hogy az egy zárt, mesterséges tér, tehát azt úgy képzeljük el, mint az űrhajó a világűrben, annak nagyon sok olyan mesterséges betáplálást kell hát gépi, mesterséges úton biztosítani, ami meg viszont egy borzasztó, drága, költséges és hát sok esetben energiafaló rendszer.
A szellőztetésre
szellőztetés, légcsere, annak a hűtés-fűtés szabályozásától kezdve minden. Persze, ha valaki szeret egy ilyen mesterséges, zárt konzervdobozba élni, akkor szíve joga. Viszont a hagyományos, természetes építési technológiáknál alapvetően nem a hőszigetelés az elsődleges és a legfontosabb. Bizonyos fokig képes, alkalmas rá, tehát nyilván, ha minél több szalmát keverünk egy vályokhoz, akkor az azért a hőszigetelő képessége az annál jobb. Viszont ne felejtsük el, hogy a mai idézőjelben korszerű építési alapanyagok, tehát mondjuk a tégla, az milyen irányba fejlődött? Hát nyilvánvalóan mindenki a hőszigetelésre ment rá, és akkor ennek a hőszigetelő képessége még jobb, mint az előző, akkor újabb generációk jöttek ki a téglagyárakból. És mire mentek rá? Hogy minél több zárt lukkat, vagy hogy mondjam, ilyen pórusokat alakítsanak ki a téglába, mert mi a legjobb hőszigetelő képesség? Ezek a zárt pórusok. Tehát, hogyha én fölveszek egy ilyen kis pufi kabátot, az ugye, vagy egy hálózsákot, az azért tud nagyon jól melegíteni, mert az a légbuborék, ami körülvesz engem, az jó hőszigetelő képességű. És hát erre rájöttek a téglagyárak, hogy el kell kezdeni habosítani a téglát, és akkor onnantól kezdve több ilyen kis apró buborék, zárvány, meg ilyen kis légcella alakul ki benne, egyre jobb a hőszigetelő képessége a téglának. És hát ez nekik baromi jó volt, mert tulajdonképpen a levegőt adták el ilyen módon nekünk. Ja, és akkor utána jöttek a külső hőszigetelések, rákerültek ezek a különböző extrudált alapanyagú műanyag rendszerek a ház homlokzatára, és egyre jobban elkezdtünk abba az irányba menni, hogy egy ilyen könnyű, szerelt technológiájú ház, és egy vastag külső hőszigetelő paplan őrzi meg a klímáját, a hőmérsékletét a háznak. De mit nem tud ez az épület? Hát két dolgot biztosan, hogy nem tud. Az egyik, hogy ezeknek a szerkezeteknek nincs hőtároló képessége. Tehát ezek, ahogy említettem, már ilyen habosított, könnyű szerkezetes szerkezetek, és ezek nem tudják tárolni, vagy kiegyenlíteni a hőmérsékletet. Szemben a régi vályog vagy terméskő falazatú házzal, aminek lehet, hogy sokkal, de sokkal gyengébb ez a fajta hőszigetelő képessége, viszont nagyon jó a hőtároló kapacitása, az hőtároló képessége. Tehát, hogyha egy ilyen jó vastag kőfalú házat elkezdünk mi szeptember végén fölfűteni, akkor az bizony ezt a hőmérsékletet, igaz, hogy veszteséggel, mert még egyszer mondom, nyilván nincs külső hőszigetelés, de mégiscsak tudja bizonyos fokig tárolni, és egy nagyon jó sugárzó hőt tud biztosítani. Az a élettani szempontból az a legegészségesebb, legnormálisabb hőátadás. Tehát ez a fajta hőtároló képessége ezeknek a természetes alapanyagú épületeknek fantasztikusan jó. És ez leginkább nyáron jelent ilyenfajta hőérzetet, ugyanis, hogyha bemegyünk nyáron, amikor Pesten itt már mindenki menekül, már 38 fok van, éjjel is nem hűl le 25 fok alá az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet, tehát ez a hőkuta, vagy ez a kánikulai időszak, ami hát egyre gyakoribb. Tehát ma már vannak olyan nyarak, volt olyan nyár, ahol ez négyszer is, hogy mondjam, egy nyári időszakban előfordult, de általános esetben azért ez kétszer-háromszor, ez szinte már általános, hogy egy ilyen majdnem két hétig tartó periódust át kell élnünk egy ilyen forró nyári időszakban, és erre a legjobb ez a természetes ház, ez a fajta vastag falu, nagyon jó hőtároló képességű ház, mert ezek viszont a hűvöset tudják tárolni, raktározni nyáron, és azt az egy hetet, vagy maximum két hetet kibírják, és azt még ki tudják egyenlíteni. És nem kell klímát használnunk, nem kell egy csomó elektromos áramot használnunk, nem kell fújni a képünkbe a hideget, és akkor mindenki rohan a dokihoz az arcüreggyulladás miatt, meg az ízületi fájdalmai miatt, hanem ezek a jó hőtároló képességű, természetes alapanyagú építőanyagok, ezek természetes módon tudják biztosítani ezt a hőérzetet, és még egyszer hangsúlyozom, nyáron, amikor ezt a fajta hűvöset tudják sugározni, és egy nagyon kellemes jó hőérzetet. Saját tapasztalatból tudom, nekünk a Bakonyban van egy ilyen terméskőfalú házunk, én rohanok le, amikor már érzem ezt a kánikulai forróságot, ráadásul gyönyörű szép hegyi juharfák alatt van ez az épület, tehát még árnyékolva is van, és hát ez nyáron a legideálisabb, legkellemesebb hőérzetet tudja biztosítani. És bocsánat, hogy ennyit beszélek erről a témáról, de hát ha azért más is érdekelhet, nem csak engem ez a dolog, hogy van egy harmadik nagyon jó tulajdonsága ezeknek a természetes alapanyagú épületeknek, szerkezeteknek, ez pedig a pára áteresztő képességük. Tehát ezek az épületek lélegeznek, ezek az épületek, hogy mondjam, nem dunsztolódnak be, nem olyan, mint hogyha egy esőkabátot magunkra veszünk, és aztán utána aláizzadunk, mert nem tud a bőrünk, nem tud a szervezetünk párologni. Elismerve azt, hogy a vályog, a terméskő, az nem a legjobb hőszigetelő képességű falazat és szerkezet, de ugyanakkor viszont nagyon jó a hőtároló képessége, és nagyon jó ez a fajta pára áteresztő képessége. Én azt gondolom, hogy ez a két tulajdonsága viszont kiegyenlíti azt a fajta hiányosságot, amit ma az iparosított technológiával könnyen előállítunk, ezeket a korszerű hőszigetelő szerkezeteket.
Idén is lesz-e tábor? És ha lesz, akkor hol lesz?
Az idei táborok kiválasztása ez még folyamatban van, de mint ahogy tavaly is több mint 10 ilyen táborunk és helyszínünk volt, biztos vagyok benne, hogy az idén is körülbelül ennyi tábort tudunk lebonyolítani. Hogyha a táborok iránt érdeklődik esetleg valaki, akkor egyrészt, ha szabad, hadd ajánljam a nagyapámháza.hu honlapunkat, ahol rólunk és a táborainkról nagyon részletes, képes beszámolókat lehet találni, illetve amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez egy ingyenes tábor a résztvevők számára, tehát mi azzal igyekszünk támogatni ezt a programot, hogy támogatást biztosítunk az étkezéshez, a szállás biztosításához, tehát hogy ezek nem fizetős táborok, ide bárki ingyen jelentkezhet, rengeteg dolgot meg lehet tanulni, és akik egy-egy ilyen táborba részt vettek, és hát ilyen dolgokat megtanultak, azok, ha a saját épületüket kell utána helyreállítani, már tudják, hogy kihez forduljanak, milyen alapanyaggal, hogy kell parasztházat felújítani, vagy pedig rendbe tenni és megújítani.
Jó, hát köszönöm szépen, több hagyományos parasztházat a főutcákba.
Köszönjük szépen, ezen vagyunk mi is. Köszönöm.